Mai vendégem bitcoin fejlesztő, és a nyilvánosságnál nagyobbra értékeli a privát szféráját, így tekintsünk el a nevétől. Olyan témákról fogunk viszont ma beszélgetni, mint természetesen a bitcoin, egy újonnan magyar nyelven elérhető bitcoin könyv és a magánélet védelmének a fontossága. Hello, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, üdv mindenkinek!
Kezdjük azzal, hogy mióta foglalkozol a bitcoinnal, és hogyan ismerkedtél meg vele?
Igen, hát tehát én egy szoftverfejlesztő vagyok, szoftverfejlesztőként dolgozom már jó ideje, és ezen a vonalon került nekem először látókörbe a bitcoin, ez 2013 környékén, 2013-ban volt egész pontosan. Hát mint többen, akik így a technológia oldalról találkoztak vele először, nagyon érdekes volt maga ez az alapprobléma, hogy hogy lehet megoldani azt, hogy megbízhatóan pénzt vagy értékkel rendelkező valamit átküldeni felhasználók között úgy, hogy nincs egy központi entitás, akiben meg kell bízni. Ez önmagában, amikor így kicsit belegondoltam, akkor jöttem rá, hogy hát ez valóban egy elég nehéz dió, elég nehéz probléma. Uh-huh. És tehát ez így érdekes volt ilyen szempontból, hogy ezt hogy lehet ezt megoldani, hogy tudták megoldani. Hát ez így megtetszett így az alapgondolat.
De azonnal rákattantál, rögtön megértetted, átláttad, hogy fú, itt valami óriási dolog
lehet
szemben.
Hát az húzás lenne, ha rákattantam, azt talán lehet mondani, igen. Uh-huh. Korábban is úgy érdekelt a nyílt forráskódú fejlesztés világa, úgy általában a peer-to-peer hálózatok. Uh-huh. De rögtön felkeltette az érdeklődésemet, igen. Hát nem olyan szinten folytam bele, mint ahogy mondjuk ma. Uh-huh. Azért ez egy hosszú folyamat. De lelkesen elkezdtem olvasgatni róla a híreket, tehát így követtem, hogy mik történnek.
Azért 2013-ban még nem történt olyan sok dolog, mint napjainkban, nem? Hogyan tudtál elkezdeni?
Hát szerintem 2013 anyagot? Volt az időszak, amikor először került úgymond szélesebb közönség elé bitcoin, mint téma. Aha. Hát akkor is azért történtek dolgok. Ugye akkoriban többen próbáltak különböző változatait létrehozni a bitcoinnak, uh-huh. amik bizonyos szempontból jobbak esetleg, Litecoin, meg egyebek. Yeah. Aztán nem sok utána később jöttek ugye a Ethereum, meg az egyéb altcoinok. Hát ezekbe is valamennyire akkor ugye belefolytam, mert hát akkoriban ez volt így egy nagy újdonság volt, és akkor egyre több újdonság jelent meg.
És akkor te rögtön elhatároztad, hogy bitcoin fejlesztő leszel, és
hát nem. Alapvetően én egy érdeklődő, de amúgy óvatos típus vagyok. Hát amikor a bitcoinnal képbe kerültem, persze az úgy izgalmas volt, hogy ennek van egy valós pénzben kifejezett értéke, és hogy vannak, akik ezért pénzt adnak. Kicsit olyan furcsa is volt, de úgy izgalmas, úgyhogy még az elején én is akkor vettem, hát ki kell próbálni alapon, pár 10 000 forintot rászántam, és talán 30 000 forintért vettem másfél bitcoint. A egyik budapesti McDonald's-nak az előterében bonyolítottuk le. Tök érdekes volt, hogy ez így.
Ja, újszerű élmény volt akkoriban, ezt gondolom.
A valós pénzzel, mert ez akkoriban ilyen nagyon újszerű volt. Hát nem csak nekem szerintem. És ugye ez pont egy olyan időszak volt, amikor viszonylag meredeken emelkedett az árfolyama, mert általában akkor kap nagyobb népszerűséget.
Ja, ja.
De úgy voltam vele, hogy hát vannak, akik pénzt annak ért, tehát jó, ők tudják miért, de hát én nem fogok ezzel. Kisebb összeget rászántam, hogy kipróbáljam, de azt mondtam, hogy nem fogok ebben most nagyobb pénzeket tenni, mert hát
ki tudja, mi lesz.
Mi lesz, viszont nem fogok én a kis megtakarításomat ilyenekre szánni. Persze ezt azóta is bánom, de hát ez nyilván ez így működik.
Ez már egy másik kérdés.
Igen, és akkor elég hamar feljebb ment az ára, és akkor ebből a másfélból egy felet eladtam, és akkor kb. A fele pénzét vissza is kaptam annak, amit ráfordítottam, és akkor ebből a pénzt, amit így beletettem akkor, abból így játszogattam, aztán később vettem belőle mást is, meg így kipróbálgattam ilyen online tőzsdéket, tehát így próbálgattam, mert érdekelt, de hát azt mondtam, hogy persze, olvasgatni, meg így próbálgatni lehet, de hát nem fogok ebben most én nagy anyagi áldozatot hozni. Ez később érlelődött meg bennem, hogy ha már szoftverfejlesztőként dolgozom, és ez a téma érdekel, mert kb. Naponta olvasgatok róla, akkor miért nem próbálom meg azt, hogy ezen a területen dolgozzak. Uh-huh. És ez is egy hosszabb folyamat volt, míg megért bennem, meg amíg ezt megléptem. Persze ezt utólag egyáltalán nem bánom, csak az, hogy miért nem léptem meg hamarabb, de ez már megint egy
kérdés. Ez már csak a mostani fejünkkel gondoljuk.
Igen, igen. Ez olyan 2016-17-18 környéke volt. Hát ez volt a Ethereum és különböző tokeneknek a hőskora, és a ICO-k ideje.
Így, így.
Aztán érdemes megemlíteni, hogy pont ebben az időszakban, amikor elhatároztam, hogy akkor megpróbálok ebből irányba orientálódni, akkor itt rátaláltam, itt Budapesten nemrég akkor indult egy ilyen blokklánc műhely nevű kis kezdeményezés, ami nekem pont kapóra jött, mert ott itt többen összejöttünk, rendszeresen találkoztunk, akiket érdekelt a téma, és ott tanulásra ez egy tökéletes, nagyon jó fórum volt tanulásra, meg ismerkedésre. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon pozitívan emlékezem vissza erre a időszakra. Persze aztán ez a blokklánc műhely, ez is annyira nem tartott.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy ez megvan azóta is, és egy aktív
közösség. Hát nem, nincs.
Érdeklődés hiányában elhalt?
Hát, most, hogy miért halt el, nyilván ebben az is, tehát, hogy ez létrejöhetett, az is hozzájárult, hogy volt talán több is, de főleg egy valaki, aki úgymond szerencsés volt így a bitcoin kereskedésbe, és...
Ja, elment a Holdra, és akkor úgy gondolta, hogy akkor őt ez továbbiakban köszöni, nem érdekli?
Szponzorálta ezt a... Nem, tehát, hogy pénzzel támogatta ezt a, a blokklánc műhelyt. Uh-huh. Aztán, mikor ez így kifutott egy kicsit, meg aki szervezte, ő talán kiégett egy kicsit. Hát mindegy, ez egy-két évig működött, aztán utána nem. De nekem ez így ebben a fejlődésemben pont belepasszolt. Uh-huh. A lényeg, hogy akkor ezt a váltást megléptem, és akkor...
És akkor gyakorlatilag azóta kizárólag bitcoin fejlesztéssel foglalkozol?
Hát az túlzás, hogy kizárólag bitcoin, ez is inkább egy ilyen evolúció. Az első ilyen fizetett munkám, ami ezen a téren volt, az egy blokklánc projekt volt, de nem bitcoin. Uh-huh. A következő az meg egy tárca alkalmazás csapatban voltam fejlesztő, uh-huh. ami bitcoint is támogat, meg számos egyebeket. Uh-huh. Viszont nekem is ez egy folyamat volt, hogy eljussak oda, hogy tök jó, hogy ezen dolgozom, meg ezen a területen, meg kriptó, meg bitcoin, és kriptóba kapom a fizetésem, és kriptósokkal dolgozom együtt, de kicsit kevés volt a bitcoin fókusz abban a projektben, uh-huh. úgyhogy már nem ott vagyok, és utóbbi időben pedig próbálok kifejezetten a bitcoin témában fejlesztőként dolgozni, azon belül is a Lightning az a téma, amiben uh-huh. így utóbbi, hát mondjuk 2 évben jobban belefolytam, úgyhogy jelenleg is így a Lightning uh-huh. témában dolgozom fejlesztőként, konkrétan van egy Lightning Development Toolkit nevű projekt, utóbbi, ez még viszonylag új, velük kezdtem dolgozni, és próbálok ott hozzájárulni ennek a projektnek a sikeréhez. Ezt a projekt viszonylag új, és több tárca, meg egyéb projekt épít rá, tehát ami a LDK-ba bekerül, az aztán több más projektbe is tehát hasznosíthatják.
Tehát, hogyha jól értem, ebben a Lightning projektben a magánszférában intézményeknek, egyéb kis vállalkozásoknak fejlesztetek pénzügyi megoldásokat, nevezetesen Lightning Network-on?
Nem egészen, nem, hanem tehát a Lightning Development Toolkit, ez egy általános Lightning megoldás, amit uh-huh. más projektek fel tudnak használni, tehát inkább ez egy ilyen alap, amire lehet építeni.
Tehát az infrastruktúrát fejlesztitek inkább, nem?
Igen, ezt lehet Lightning infrastruktúra uh-huh. projektnek nevezni.
Te egyébként Bitcoin Maxinak tartod magadat? Mára?
Alapvetően igen. Igen. Tehát ennek a kifejezésnek van egy kicsit ilyen pejoratív, elitista uh-huh. felhangja, ezért annyira nem szeretem ezt a kifejezést, de igazából amire használják, azzal én azonosulok.
Azt tudom, hogy a múlt hétvégén vettél részt egy bitcoin fejlesztő konferencián.
Így van.
Egy kicsit mesélj, légy arról, hogy mi történik egy ilyen konferencián. Úgy gondolom, hogy ez sokkal jobban teki, ha szabad ilyet mondanom, mint mondjuk egy olyan értelme vett klasszikus konferencia, ahol ugye kiállítók vannak, cégek, különböző magánszemélyek, de nem feltétlenül a technológia kerül olyan szinten előtérbe, mint ahogy én elképzelem azt, hogy mi folyhat egy bitcoin fejlesztő konferencián.
Hát manapság, hál' Istennek, elég sok kifejezetten bitcoin témájú esemény van, konferencia. Ezeken belül, ami kifejezetten technológia vagy tech fókuszú, az kevesebb. Uh-huh. És mivel én ebbe dolgozom, én ebbe vagyok inkább érdekelt. Ez, ahol én voltam most, ez egy elég rendhagyó, igazából nem is konferenciának hívják magukat, hanem unconference.
Okay.
Nem konferencia. És viszonylag kisméretű esemény. Uh-huh. Az Azori-szigeteken volt amúgy. Tavaly véletlenül találtam rá, és tavaly is voltam, és nagyon megtetszett, úgyhogy ezért én is elmentem. Ez egy ilyen 100 főben limitált, kifejezetten technológiai fókuszú, uh-huh. illetve azért is mondják, hogy nem konferencia, mert összejönnek ezek az emberek, és nincs egy agenda, nincs egy lista arról, hogy ki, mikor, miről fog beszélni, hanem ott ilyen önszerveződő módon alakul ki, hogy aki akar valamiről beszélni, ott van egy nagy papírlap a időbeosztással, és akkor termekkel fel lehet írni, hogy na, én most akkor szeretnék ide, és akkor egy posztitra felrakod, odaragasztod, aztán...
Nagyon jó.
Persze ez így menet közben is változik, hogyha valami két fontos esem téma van, akkor általában ezt a konfliktust feloldják, de nem, mindegy, nem is ez a lényeg, csak ilyen érdekes esemény. Ami nekem megtetszett, az, hogy ott olyan nevekkel, olyan bitcoin fejlesztőkkel volt alkalmam találkozni, akiket így hírekből, uh-huh. podcastokból, uh-huh. GitHub commitokból, tehát kódból találkoztam a nevükkel, és akkor itt volt alkalmam találkozni velük, illetve hát egy-két aktuális, érdekes témában lehetett meghallgatni a véleményüket, uh-huh. egy-két vita is volt, úgyhogy ilyen szempontból érdekes, de mondom, ez kifejezetten fejlesztőknek szóló esemény. Amúgy én ilyen nagyszabású bitcoin konferencián még nem is voltam, aha. de egyszerre eljön annak is az ideje.
Ami késik, az jön.
Furcsa, érdekes lehet egy ilyen több ezeres...
Igen, tök érdekes, hogy ezt mondod, mert ahogy neked tök furcsa a több ezres, most én elképzeltem ezt az unconference-t, mert én másfajta konferenciákra járok, és akkor elképzelni, hogy tényleg 100 ember teljesen decentralizált módon egy baráti találkozónak mondanám, inkább, mint egy konferenciának, nem? Mondhatjuk ezt, hogy inkább.
Igen, így van.
Ugyan névtelenül, arctalanul, de összetalálkoztok, és beszélgettek egy jót.
A résztvevők nagy része más találkozásokból nagyjából ismeri egymást, tehát egy elég nagy része. Aha. Megmondom, sok ilyen ismert arc is volt. Viszont tökre nyitott az egész, és én megjelentem ott, mint nem nagyon van nekem így felmutatni való olyan szintű, mint a uh-huh. sokaknak ott, de ennek ellenére ugyanúgy ott vagy, és lehet velük beszélgetni, és nem...
Persze, nem megközelíthetőek, nem igen, egy
igen,
ilyen...
Igen, ez nagyon érdekes.
Ja, ezek jó, mindig jó inspirációt ad a további munkához is, úgy gondolom, nem?
Igen, tehát egy csomó ötlettel jön az az ember, hogy jó, akkor ezt is kipróbálom, ezt is meg lenne csinálni. Aztán...
Mi volt egyébként a fő fókusza a találkozónak? Volt olyan újdonság, amiről esetleg nem tudtál, és érdekes, és mi is megértjük?
Egyik érdekes téma, amiben én nem annyira voltam képbe, ez van egy ilyen silent payment nevezetű uh-huh. új dolog, ami a bitcoinba most tervezik, hogy ezt bevezetik. Uh-huh. Hát röviden arról szól ez a silent payment, hogy a bitcoin blokkláncon, hogyha te adományokat fogadsz el, akkor közé kell tegyél egy címet, amin fogadod az adományokat.
Aha, igen.
És ez eléggé nyomon követhető, hogy arra az egy címre, tehát neked egy fix címet kell közé tenni, arra milyen ütemben, honnan jönnek fizetések. Aha. És ennek ilyen privacy szempontból, tehát ez így nem túl jó megoldás. Aha. És erre voltak amúgy próbálkozások, tehát most is létezik Paynim, meg van egy másik, annak a neve most nem jut eszembe. A Silent Payment-nél szintén egy címet kell megadni, de valahogy minden egyes fizetésnél egy új cím keletkezik, tehát a blokkláncon nem marad, nem összekapcsolhatók ezek a fizetések.
Á, értem, aha.
Hát ez egy ilyen, nem egy alap dolog a Bitcoinban, de egy olyan dolog, ami egy kis kiegészítő, és úgy néz ki, hogy ez most már eléggé letisztázódott, hogy akkor ezt így szeretné, tehát hogy megegyeztek a technikai részletekbe, hogy valószínűleg ez jönni fog. Amúgy csak így érdekességképpen jegyzem meg, hogy a Human Rights Forum, HRF.
Alex Gladstein, stratégiai igazgató vezetésével,
így van,
igen.
És ők beálltak emögé a kezdeményezés mögé, és még anyagilag is támogat, tehát ilyen bounty-t is adnak, bizonyos, hogy gyorsítsák ennek a fejlesztését, mert ez kifejezetten olyan helyeken jó, ahol például egy szervezet adományokat gyűjt Bitcoinon keresztül, és elég kényes, hogy tehát, hogy akik erre küldenek pénzt, azok ne lehessenek visszakövethetők.
Igen, igen, gondolom inkább harmadik világbeli országok autoriter.
Hát, igen, de például a kanadai Truckers Protest annyira harmadik világ.
Nem.
Autoritárnak sem mondhatni, de ott konkrét.
Hát, azon vitatkozhatunk már.
Igen, tehát ott például konkrét problémák voltak.
Igen, értem.
Tehát például ez a Silent Payment volt számomra egy újdonság. Ez most érett meg, tehát most érett meg arra szinte, hogy kiforrottak ez, tehát a javaslat, és akkor ez előbb-utóbb bekerül fejlesztésre kerül, és akár tárcákba is bekerül. Persze ez nem egyik napról a másikba megy.
De ott van a csőben. Aha,
igen.
Okés. Na így, hogy említetted a privacy-t, egy kicsit térjünk is át itt a magánélet védelmére, és mint hogy a felvezetőben elmondtam, te is nagyobbra értékeled a saját privát szférádnak a védelmét a nyilvánosságnál. Nálad ez együtt jött a Bitcoinnal, vagy nincs összefüggés a kettő között?
Mindenképpen van összefüggés, tehát amióta így jobban, egyre jobban belefolytam így a Bitcoin témába és a különböző vonatkozásaiba, úgy láttam én is egyre inkább, hogy mik a problémák manapság a magánélet védelmével, vagy annak hiányával, főleg a digitális térben. De hát ez is egy folyamat, tehát nem, nálam is nem egyik napról a másikba. Hogy is mondjam, hol is kezdjem?
Egy kicsit, bocsánat, hogy közbevágok. Szerintem kezdjük ott, mert ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és ugye a Bitcoin is, amikor a köztudatba robbant, akkor először mindig ugye a dark webbel hozták összefüggésbe, az anonimitásnak egy olyan megvilágításával, ami azt feltételezi az egyénekről, hogy azért akarnak anonimok maradni, mert biztosan bűncselekményt követnek el, vagy vaj van a fülük mögött idézőjelben, de hogy ez nem feltétlenül van így, sőt, a legtöbb esetben nem így van, inkább az lehet a kisebbség, amikor valaki bűncselekményt követ el, és azért bújik anonimitás mögé. Ezt egy kicsit, hogyha elmesélnéd, hogy nyilván te sem azért választod az anonimitást, mert bújdokolnod kell, hanem teljesen más megfontolásból.
Így van, pont ezzel akartam folytatni, vagy kezdeni, hogy ahogy így beszélek emberekkel körülöttem, azt veszem észre, hogy még nagyon az a nézet van az emberek fejébe, hogy hát nekem nincs mit, én nem csinálok semmi illegális, titkos dolgot, nekem nincs mit rejtegetnem, csak azok foglalkoznak ezzel, akiknek van mit rejtegetni. És ez pont, hogy nem ez a helyes hozzáállás szerintem így a privacyhez, magánélet, magánügy, magánszférához, hanem pont a másik oldalról kell ezt megközelíteni, hogy nekem megvannak a saját dolgaim, saját információim, és én azt, én döntsem el azt, hogy kinek mennyit mutatok meg ebből. Függetlenül attól, hogy van-e mit rejtegetni, úgymond, mindenkinek van mit rejtegetni.
Persze, nyilvánvaló, de az nem feltétlenül illegális, tehát lehetnek
abszolút
ezek személyiségjegyek, vélemények, gondolatok.
Egy nagyon, nagyon durva hasonlat, hogy ha nem lenne mit rejtegetnünk, akkor az utcán is legalábbis nyáron mesztelenül járkálni. Nem ezt tesszük, és ennek is megvan az oka, hogy miért. Tehát a magánélet védelme az azt jelenti, hogy én döntsem el, hogy kinek mennyit egy bizonyos interakcióba, kinek mennyit fedek fel. Nyilván a személyes találkozókba, a fizikai életbe ez nem annyira hangsúlyos, és ez úgy rendben is van, viszont a digitális világban ez sokkal-sokkal máshogy működik, és ezzel szerintem nagyon sokan nincsenek tisztában, vagy egyáltalán nem gondolnak bele, hogy a digitális világban egy információ, ha kikerül, az ott van, az nem fog elfelejtődni, az nem fog kikopni, az lemásolódik 5 millió helyre, tehát hogyha interneten másodpercek alatt meg tudunk találni nagyon furcsa, érdekes, rejtett kis dolgokat, amik érdekelnek, ez azért lehetséges, mert az interneten az információk nagyon szétterjednek, nagyon jól kereshetők, és ez igaz mindenféle információra, ami tőlünk. De hogy mondjak pár példát így a mindennapi életből. Például múlt nap egyik budapesti pályaudvaron vártam valamennyi időt, sétálgattam, ott volt egy kávéautomata, gondoltam, veszek egy kávét. Már kerestem az aprót, hogy százasokat, hogy akkor majd bedobálom, és az automata csak bankkártyát fogad el. Na bum.
Kávéért.
Kávé mindenkinek van a bankautomata, nagy ügy. Igen ám, de abban nem gondolunk bele, hogy akinek van bankkártyája, annak elérhető a neve, lakcíme, tehát a bankkártya az nem anonim, az nincs olyan bankkártya, amihez nincs hozzákötve a te neved, elérhetőséged, lakcímed. Tehát abban a pillanatban, amikor te oda tartod azt a kártyát és elveszed, abban a pillanatban ez már bekerül egy adatbázisba, hogy XY, ekkor és ekkor, itt és itt, ennyi és ennyi forintot elköltött erre és erre. És ezek az információk, tehát az önállítás, hogy megvannak a jogi keretek, hogy milyen információt mire lehet használni, mert az információ az szétfolyik, tehát az egyszerűen ezek a tartályok, amik az információkat tartják, ezek tele vannak repedéssel, kicsorognak, tehát számtalanszor vannak ugye olyan hírek, hogy nem tudom hány millió e-mail cím, kiszivárgott, stb. Tehát ez ellen a legjobb védekezés, hogyha az ember nem elkerül azt, hogy egyáltalán ilyen információk bekerüljenek a adatbázisokba.
Igen, mert ugye ennek az értelme, bocsánat, hogy közbeszólok, mert ugye az ellentábor mondhatja erre azt, hogy na puf, és akkor mi van, ha tudják, hogy én szerdán 10 óra 3-kor vettem egy kávét a Keletiben. De hogy itt valójában nem erről van szó, hanem arról, amit mondasz, hogy az az adat, az bekerülhet egy olyan bunchba, ami mondjuk egyszer egy adatincidensnek a körébe kerül, és kikerül az adatod. Tehát, hogy itt nem magáról a tényről van szó, amit el akarunk titkolni, hogy mi egy kávét vettünk, hanem hogy az az adat ne kerülhessen bele egy olyan poolba, ami aztán véletlenszerűen akár kikerülhet. Tehát ez egyfajta elővigyázatosság.
Így van, és ezek a hatalmas adatmennyiségek, amik így központosított adatbázisokba gyűlnek, ennek nagyon sok olyan felhasználása lehetséges, amit nem szeretnénk.
Igen.
Akár egy spamelő, aki aztán megkeres kéretlen hívásokkal, vagy igen, megpróbál meglopni, akár egy nagy cég, aki aztán hirdetésekkel és ilyen, tehát nem
ja, bombáz.
Kérdésekkel bombáz, vagy akár egy állami szerv, ami aztán bizonyos esetben olyan összefüggéseket talál meg, aminek nem örülsz.
Igen. Igen, és egy
másik példát, hogy például vonat egyet régebben úgy volt, az ember oda ment a pénztárhoz, mondta, hova kéri egyet, odaadta a KP-t, megkapta egyet, kész. Nem cserélődött ki semmi személyes információ. Ma sokkal kényelmesebb, nem kell elmenjek a pénztárba, a telefonomon bepötyögöm. Mivel interneten megy, ezért kénytelen vagyok bankkártyával fizetni, és ugye a bankkártya az már eleve egy személyes információt hordoz, de eleve az applikációba meg kell adjam a nevem, e-mail címem, születési dátumom. De hát az emberek nem foglalkoznak ezzel, mert ha az appon veszem, akkor 5%-kal olcsóba egy idejú.
Ja.
És igen, tehát ahogy fejlődik a technológia, fejlődik az internet, digitális térben hatékonyabban tudunk csinálni dolgokat, ez tök jó, viszont digitális térben sokkal hatékonyabb ezeknek az információknak a begyűjtése. Uh-huh. És én ebben látom problémát. És ez a kettő nem feltétlenül kell együtt járjon. Úgyhogy, hát igen, utóbbi időben egyre érzékenyebb vagyok erre, és próbálok erre odafigyelni. Vagy mondhatnék egy másik példát, most nemrég történt, hogy egy csomag automatába kértem egy csomagot, pont azért, hogy nekem megadjam a itthoni címemet. Aha. És például a csomagautomaták, amit eddig használtam, az úgy működött, hogy kaptál egy kódot attól az eladótól, a kódot ott bepötyögted, kinyílt az automata, megkaptad a csomagot. Uh-huh. Hát ennél most a legutóbbi tapasztalatom az volt, hogy ott nem is volt képernyő meg billentyűzet a csomagautomatán, hanem fel kellett tenni egy appot, ami már eleve nekem egy elég piros felkiáltójel, mert nem csak azért, mert mindig problémával küzdök a telefonomon, hanem általában az appokban nagyon sok ilyen tracker van, ami aztán követi
az életedet.
Igen. De meg kellett adni telefonszámot, plusz e-mail címet, és verifikálni is kellett, tehát, aha, hogy nem lehetett kamut megadni. Ja. Azért, hogy ki tudjam nyitni a csomagot, az automatából kivegyem a csomagot. Tehát ez megint olyan dolog, hogy jó, hát persze pár másodperc az egész, de miért kell a csomag automata cégnek tudni az én telefonszámot, e-mail címet? Tehát ennek semmi haszna vagy értelme nincs. És mondom még egyszer, tehát a bankkártya, illetve a telefonszáma, a telefonszám egy olyan dolog, ami a telefonszámhoz egy telefon előfizetés tartozik, és a telefon előfizetés csak az egyik mobilszolgáltatónál lehet szerezni, akik szigorúan ellenőrzöttek, és egy egyszerűen van. Manapság csak tehát a telefon előfizetés csak úgy lehet, hogyha telefontársának megvan a neved, címed, stb.
Így van, be vagy azonosítva.
Tehát ahol egy app egy telefonszámot kér, hogy gyakorlatilag azzal megnyitod a kaput, hogy összekapcsolnak bármilyen más internetes tevékenységgel, illetve a személyes adataiddal.
Ez tök érdekes, amit mondtál, most azóta is ezen gondolkodom, hogy az volt előbb valójában, tehát amikor erre próbálok reflektálni, amit mondtál, hogy mi döntjük el, hogy hol van a határ, és hogy igazából az internet megjelenésével arra lettünk szocializálva, hogy természetesnek vegyük azt, hogy feltárulkozunk, és minden szerződési feltételt elfogadunk, el sem olvassuk, azt sem tudjuk, hogy mit kezdenek az adatainkkal, holott tényleg az lenne a normális, amit te mondasz, hogy belecsöppenünk egy ilyen világba, és nem úgy megyünk kitárt karokkal mesztelenül, ahogy mondtad, hanem igenis húzunk egy határt, ha tudunk, és azt mondjuk, hogy figyelj, én eddig vagyok hajlandó kitárulkozni, és nem tovább. Az egy másik kérdés, hogy egy ilyenfajta hozzáállással képes vagy-e igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amiért mondjuk mész egy adott honlapra, vagy egy adott digitális ekoszisztémába. De hát ezt meg megint csak az ügyfél, a vásárló, azaz mi döntjük el, hogy mire vagyunk hajlandóak azért az ellenszolgáltatásért.
Igen, és ez, hogy mennyit vagy szükséges, vagy mennyit kívánsz felfedni, ez teljesen kontextus függő, és ezt te vagy hivatott eldönteni. Például, hogyha utazom a vonaton, és beszélgetek egy idegennel, és elkezdek vele beszélgetni, ott nem okoz nekem gondot elmondani, hogy mit tudom, a szóba kerül, hogy hol lakom, vagy milyen autóm van, vagy akármi, tehát hogy ilyesmik szóba jönnek. Viszont ha mondjuk egy nyitott Facebook csoportba elkezdek valakivel beszélgetni, és valami kapcsán ezek a témák feljönnek, és ezeket leírom, akkor az már ott mindenki számára, a keresőbotok számára elérhető helyen ott van, és az már onnan nem fog eltűnni. És ezen, igen, tehát szerintem nagyon sokan nem gondolnak bele. De egy másik gondolat, ugye, ahogy kapcsolódik a bitcoinhoz, tehát mindenképpen a bitcoin hatása az, hogy én erre érzékenyebbé váltam, hát az egyik legérdekesebb, vagy legalapvetőbb dolog a bitcoinnal kapcsolatban, hogy aki kitalálta, aki ugye nem tudjuk, hogy kicsoda, mert a Satoshi Nakamoto az minden valószínűség szerint csak egy álnév. Tehát, hogy ki volt ő. Ez lehet úgy tekinteni, hogy egy ilyen érdekesség.
Igen, egy párhuzam.
De ennél sokkal több, mert sokan azt mondják, hogy az, hogy mai napig nem tudjuk, hogy ki volt ő, illetve, hogy miután már elindult a Bitcoin, mint projekthálózat, ő eltűnt, úgymond. Ez egy fontos része az egész Bitcoin történetnek, mert Bitcoin egyik lényege, hogy decentralizált, és hogyha lenne egy létrehozója, aki továbbra is ott van, és felügyeli, és beleszólása van, és tudjuk, hogy kicsoda, akkor az már eleve egy nem decentralizált, hanem egy központosított pont, ami egy támadási fókusz.
Így van.
Tehát akkor az egy ember, az korrumpálható, elfogható, kényszeríthető, befolyásolható, stb. És ahogy telnek az évek, egyre inkább egyértelmű, hogy mennyire ügyesen és mennyire tudatosan tudta ezt végrehajtani, úgyhogy nem hibázott, tehát nem bukott le, nem maradt nyoma. Pedig elég rendszeresen kommunikált interneten, de egyszerűen nem tudjuk, hogy hol élt, milyen háttere volt. Persze nyilván teóriák vannak.
és lesznek is.
És sokan azt mondják, hogy igazából ez is a Bitcoinnak az egyik érdekesség és fontos eleme, hogy igazából nem számít, hogy ki volt ő. Főleg most, hogy már nélkül is vígan megy tovább a projekt.
Így van.
Tehát egy kicsit ez is motivált, hogy igen, ez nem véletlenül van így.
Ahogy megyünk előre az időben, egyre inkább válik nyilvánvalóvá, hogy semmi sem véletlen a Bitcoin dizájnjában, nem? Hogy minden óra mű pontossággal megtervezett. Számomra nyilván én nem látom a protokollt úgy, ahogy te.
Igen, megint egy kicsit én ilyen óvatos vagyok az ilyen erős megfogalmazások, hogy semmi sem véletlen. Uh-huh. De igen, nagyon sok olyan részlet van, amit eleinte alig értett valaki, és sok-sok időnek kellett eltelni, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy igazából az miért úgy hasznos a Bitcoin számára, hogy az az elején ki lett találva. Uh-huh. Még egy gondolat így anonimitás meg a konferencia kapcsán, uh-huh, mondtad, hogy ott egy emberek megjelennek, és anonimitásban, hát azért nem mindenki él ezzel, ez nem általános Bitcoin téren sem, viszont én azt látom, hogy egyre gyakrabban találkozok olyan helyzetekkel, hogy például egy másik hasonló eseményen Prágába, például a kávézóban beszélgetek valakivel, aki így a álnév alapján, tehát a nicknév alapján tudom, hogy ki meg mit csinál, uh-huh, és akkor így elbeszélgetek vele, és utána meg mikor felmegy a színpadra, akkor napszemüveg meg maszkkal eltakarja az egész arcát, hogy tehát amikor ott vagy és beszélgetsz vele, akkor nem rejtőzködik el, viszont uh-huh, amikor egy felmegy a színpadra, és arról felvétel készül, és uh-huh, kikerül az internetre, akkor egyszerűen nem akarja az arcát hozzákötni.
Igen. Volt nekem is több ilyen tapasztalatom.
Igen. És amúgy több olyan eseményen voltam, ahol az egy alapszabály, hogy nem szabad fotózni, videófelvételt készíteni ott a beszélgetések alapján. Csak úgy lehet fotózni valakit, hogyha akkor ez picit beleegyezik. Uh-huh. Tehát nyilván ilyen, egy-két ilyen nyilvánosságra hoznak készülő fotó azért készülhet. Illetve tök érdekes, például ez, amit említettünk az Azorin, olyan szabályok vannak, van egy úgynevezett ilyen Chatham House Rules, uh-huh, valamilyen angliai, régebben kitalált szabály, hogy nyilvánosságra lehet hozni, hogy miről volt szó, mik hangzottak el, kik voltak ott, csak azt nem lehet megmondani, hogy mit kimondott.
Ja, hát, hogy össze lehessen párosítani.
Ezek arra jók, hogy ne legyen a részvevőkben ilyen feszélyezés, hogy ó, most ezt így nem mondhatom ki, mert akkor aztán...
Ja, majd mit gondolnak.
Hogy egy ilyen úgymond védett környezetben lehet megnyilvánulni.
Ami még egy érdekes kérdés szerintem az az, hogy és ugye ez is a Bitcoinnal párhuzamos, ugye a bizalom kérdése. Hogy mondjuk a digitális világban, az interneten te például, mint fejlesztő, nyilván van egy nick neved, és akkor azon az alatt működsz. De hogy mennyire nehéz felépíteni hitelességet anonim módon? Tehát amikor nem állsz ott. Ugye az emberekben ez így bele van valahogy kódolva szerintem, hogy ha látok egy arcot, hiába lehet, hogy ez nem is az igazi személye annak az embernek, akiről szó van, de hogyha odarakok mögé egy arcot, egy fényképet, amin valaki mosolyog, akkor az rögtön bizalmat ébreszt, és akkor már máshogy állsz hozzá, mint hogyha látsz mondjuk egy pixeles képet egy nicknémmel, aki mögött lehet, hogy egy sokkal komolyabb figura áll mondjuk, mint a mosolygó kép mellett. Mennyire nehéz ilyen módon felépíteni a saját magad reputációját?
Hát igen, ez így van, és ezt magamon is látom, hogyha mondjuk, nem tudom, én látok egy felvételt, hogy valaki valamilyen eseményen, valami témáról magyaráz valamit, és akkor mondjuk én nem ismerem, akkor mindig az vetődik fel belőlem, bennem először, hogy na most ő kicsoda, mi a neve, vagy hol uh-huh dolgozik, de igazából ezek ilyen, lehet, hogy ilyen rossz beidegződések.
Mert persze, mert mit számít ez? Számít,
hogy, ja, hogy mi a rendes neve, meg...
Foglalkozása, hogy, lakcíme.
Igen. De valóban, tehát hogyha mondjuk én kitalálok egy új internetes nevet, és bizonyos mondjuk egy új projektbe csak azon a néven jelentkezek be, és nem ezt így elszigetelten tartom, akkor nagyon nehéz összekapcsolni, hogy esetleg azért mondom, mert én már 5 éve dolgozom ezen a téren, és ezt tudom felmutatni, mert ugye akkor azt így nem akarom összekapcsolni. Szóval igen, ez elég érdekes. Hát Szatosi is, mikor nyilvánosságra hozta ezt a kis projektjét, akkor teljesen róla nem lehetett tudni semmit, és ez később is így maradt. Pedig hát lehet, hogy úgy adta volna elő, hogy megvan a mögöttes szakmai története, akkor lehet, hogy többen hamarabb vették volna komolyan.
Ja, más lett volna a fogadtatás, igen. De viszont ez meg egy tök jó bizonyíték tulajdonképpen a kérdésemre, hogy így egy elnév alatt is nem is az ő személye a fontos, és valószínűleg sok ember esetében, aki az anonimitást választja, nem is ő a fontos, hanem az a projekt, az a munka, vagy az az eszmeiség, amit ő hirdet, vagy meg akar mutatni a digitális világban. Csak hogy annyira hozzá vagyunk szokva, nem? És főleg a közösségi média megjelenésével, hogy hallasz egy nevet, és mi az első? Mész a Facebookra, meg az Instára megnézni, hogy akkor ki az, milyen fényképek, meg mit csinál, van-e közös ismerősünk, milyen kontextusba tudod elhelyezni, tehát hogy azért ez biztos, hogy nagyon sok idő lesz, mire az emberekettől így el tudnak vonatkoztatni.
Amúgy a Bitcoin fejlesztői világra is igaz, ami úgy általában a szabad szoftver világra, tehát az open source világra igaz, hogy nagy részt azért, persze nem tökéletesen, de ez a meritocracy kifejezés az alkalmazható, vagyis az, hogy valakinek a hozzászólását, tevékenységét az alapján ítélik meg, hogy mit mondott, mit adott hozzá, és nem az, hogy mi a háttere. És ez egy nagyon jó dolog, szerintem ez is ami vonzott ebbe a, úgy általában egy a nyílt forráskódú fejlesztésbe. Igen, tehát hogy nem az számít, hogy mi a státuszod, mi a háttered, hanem hogy most te mit teszel hozzá, vagy mennyire értelmes dolgot mondasz, mennyire értelmes kritikát, mennyire értelmes javaslatot, mennyire jó az ötleted. De hát igen, ez azért az emberi elménk mindig próbál leegyszerűsíteni, és ezek a státusz háttér dolgok elég jó kapaszkodót adnak sokszor, de hát persze nem mindig.
Hát egy csomószor egy fék, egy hibás, vagy egy valótlan kapaszkodót adnak, ami teljesen alkalmas arra, hogy egy más színben tüntessünk fel valakit, aki nem is olyan valójában.
Igen. Illetve a Bitcoin fejlesztésbe most azért megjelent egy új lassanként egy új dimenzió is. Itt most konkrétan a Bitcoin Core, tehát a tényleges Bitcoin protokoll fejlesztése gondolok, ami az egy elég szűk, kiválogatott csapat, hogy mivel a Bitcoin már ekkora projekté nőtte ki magát, és ilyen sok hatása van, és ennyi ekkora, hát csak az, hogy mekkora összeget tárol, ezért nekik fel kell készülni arra is, hogy mindenféle támadások, akár ilyen szociális jellegű támadások beszivárognak ebbe a körbe is, tehát ilyen szempontból. Tehát egyrészt, aki ott van, ki van téve támadási felületnek már csak a közösségen belül is, ugye sokszor viták vannak, hogy most ilyen irányba menjen a projekt, olyan irányba menjen, ugye volt ez a nagy blokklánc háború, és arról nem beszélve, hogy esetleg vannak olyan szereplők a világban, akik nem annyira a Bitcoin sikeréért küzdenek.
Igen.
Ez elég nagy nyomás ezeken a fejlesztőkön, és ez is egy plusz motiváció arra, hogy miért fontos a magánszféra védelme.
Te mit vársz egyébként a Bitcointól? Számodra mit jelent a Bitcoin?
Hát sok mindent jelent a Bitcoin. Kezdhetném azzal, hogy egy nagyon jó megtakarítási eszköz. Ez egy elég fontos, elég konkrét dolog. Ez fontos számomra is, meg úgy általában is. De talán kicsit általánosabban én azt mondom, hogy nekem most a Bitcoin igazából egy technológia, ami növeli az emberek szabadságát, függetlenségét, önrendelkezését. És én úgy látom, hogy ez egy olyan technológia, ami működőképes is ilyen szempontból.
Mennyire vagy ide idealista, hiszel abban, hogy mint amit ugye sokan hangoztatnak, kicsit talán közelebb viszi akár még a spiritualitáshoz is, hogy a Bitcoin lehet az emberiség megmentője, egy jobb világ hírnöke, egy új társadalmi, gazdasági, szociális berendezkedésnek az alapja.
Hát persze, ezeket hallgatni eléggé ilyen tényleg idealistán hangzanak ezek a kijelentések. Én azt mondom, hogy egyrésztől azt látom, hogy a Bitcoin közösség, ha van egyáltalán közösség, tehát azok az emberek, akik elkötelezettek a Bitcoint iránt, azt látom, ez egy nagyon vegyes társaság, uh-huh. De nagyon sok értelmes, intelligens embert látok, aki belefolyt ebbe. Ez nekem egy nagyon jó jel, abban, hogy ez egy ilyen visszaigazolás, hogy, uh-huh. hogy ez emögött tényleg van valami. Illetve vannak konkrétan olyan témák, amiről így évekkel ezelőtt, vagy akár csak 2-3-4 éve olvastam, hogy persze, mert ez az összefüggés a jelenlegi pénzügyi rendszer és adott téma között, és hogy a Bitcoin ez meg tudja változtatni. Tehát ilyenekről hallottam olyanokról, ami számomra teljesen ilyen illogiká, tehát egyszerűen nem értettem, hogy mi köze van mondjuk a Bitcoinnak, meg a környezetvédelem, vagy a Bitcoinnak és a születésszámnak. Tehát ilyen teljesen távol álló dolgok. Uh-huh. És egyre több ilyen dolog van, amiben így több időt töltök, több véleményt olvasok, több elmélkedést ezekben, így egyre több ilyen összefüggés látok. Úgyhogy én amúgy, hogy mondjam, kicsit ilyen csapongó vagyok, néha nagyon optimista, néha kevésbé, uh-huh. de mindenképpen szerintem vannak olyan területek, ahol ha elérünk oda, ahová sok Bitcoin fanatikus reméli, hogy egyszer elérünk, akkor igen, pozitívan tudhatni sok szempontból a emberi társadalom működésére. Uh-huh. Én ezt gondolom. Persze lehet, hogy ez egy kicsit ilyen túlzó, de ennek látom a logikus alapját.
Jó, és ez tök jó ebben ezt így elhinni. Igen, legalább ad egy kis reményt a sok rossz hír közepette. Na, promózzuk egy kicsit ezt a könyvet, amit én itt említettem az elején, hogy egy újonnan magyar nyelven elérhető Bitcoin könyv van a láthatáron. Na, de mi közöd van neked ehhez?
Hát itt annyi a történet, hogy könyvek területén is egy-két könyvet évek során beszereztem, ami így a Bitcoinhoz kapcsolódik. A Bitcoin standard például talán az volt az első, amilyen szélesebb körbe is ismertebbé vált, vagy ha már így szóba jött, akkor például, aki kicsit technológiailag is érdeklődik, nekem is nagyon ajánlották, és nagyon bejött nekem, van egy könyv, ami a blokklánc méretháborúról szól, The Blockchain Wars.
Aha.
Ez olyan 2017 körül történt, úgyhogy sokan akkor az újabbak közül akkor még nem annyira követték, úgyhogy azoknak kifejezetten ajánlom.
Föl is írtam magamnak.
És egyszer szembe jött The Little Bitcoin Book című könyv, amit egy szerzői csoport dobott össze, mi kifejezetten azzal a céllal íródott, hogy egy ilyen első bevezető könyv legyen. Uh-huh. Viszonylag jól, könnyen olvasható, nem túl hosszú, és én úgy gondoltam, hogy ez tényleg egy jó könyv arra, hogyha valaki már így hallott a Bitcoinról, de fogalma sincs, hogy hova tegye igazából. És mikor olvastam, akkor élelődött meg bennem, meg láttam a weboldalukon, hogy van sok nyelvre lefordítva változata, hogy talán ennyit én is hozzátehetnék a magyarországi Bitcoin oktatáshoz, neveléshez, ismeretterjesztéshez, hogy mi lenne, ha én lefordítanám, vagy akár többet magammal, és akkor hát kicsit lassabban, mint ahogy terveztem, vagy gondoltam, de végül is többen magammal lefordítottuk ezt a kis könyvecskét. Uh-huh. Úgyhogy a magyar fordítás az elérhető ennek a könyvnek a weboldalán, littlebitcoinbook.com, tehát itt a magyar nyelvű PDF az letölthető, illetve most azon is vagyunk, és itt találkoztak a utak és a Bitcoin bázissal karöltve, hogy könyvformában is kiadjuk a magyar nyelvű fordítás. Ez folyamatban van, tehát ezen még dolgozunk, de én remélem, hogy ez is meg fog történni, és ez nagyon jó passzol azzal, hogy ugye most nemrég fordította le a Bitcoin bázis Knutz van Holmnak a...
Így van.
Mi is a címe? Szuverenitás és...
Szuverenitás és függetlenség, igen. Ugye ez eredetileg két külön könyv volt, igen. És akkor megjelent egyben.
Tehát, hogy ezt lefordítottátok magyarra, ennek hatására gyorsan is olvastam, és tényleg
szuper jó könyv, nem?
Érdekfeszítő gondolatok vannak benne, úgyhogy azt is tudom ajánlani mindenkinek.
Nagyon jó könyv. Ja, úgyhogy akkor elmondhatjuk ezt végül is, hogy a Bitcoin bázis weboldán hamarosan elérhető lesz, illetve el fogjuk majd helyezni a linkeket a podcast leírásában, a webshopot, ahol megvásárolhatók, letölthetők ezek a könyvek kizárólag Bitcoinért, a Lightning Networkön keresztül. Ez a leírásban elérhető lesz. Én itt megköszönöm ezt a beszélgetést, nagyon-nagyon érdekfeszítő volt, és tényleg köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre álltál és elmondtad, és további sok sikert kívánok.
Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.